Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Az elmúlt időszakban több közös uniós nyilatkozat kiadása is meghiúsult Budapest vétója miatt. Lesz-e vagy van-e egységes európai külpolitika? Hamarosan erről lesz szó. Előtte azonban arról, hogy elutasította Magyarország keresetét a Sargentini jelentés ügyében az Európai Unió Bírósága. A döntés azt jelenti, hogy az Európai Parlament jogszerűen szavazta meg a dokumentumot 2018-ban. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi jogi tanszékének tanszékvezetője szerint a döntés nyomán jövőre folytatódhat az akár a szavazati jog elvesztését is eredményező 7-es cikk szerinti uniós eljárás Magyarország ellen. Varga Mónika kérdezte Tóth Norbertet.
2018 őszén az Európai Parlament a Sargentini jelentés alapján egy állásfoglalást fogadott el, amelyben kezdeményezte Magyarországgal szemben a 7. cikk szerinti eljárásnak a megindítását. Ugye a 7. cikk szerinti eljárás egy olyan különleges eljárás az Európai Unió jogán belül, amelyet akkor indítanak, hogyha egy tagállam az Európai Unió értékeit megsérti, vagy a megsértésének a veszélye fennáll. És ugye ebben a állásfoglalásában a parlament úgy ítélte meg a Sargentini jelentés alapján, hogy ez a veszély ez fennáll, és kezdeményezte ennek a 7. cikk szerinti eljárásnak a megindítását. Itt a magyar kormány azt vitatta, hogy részben az Európai Unió alapító szerződéseiben foglalt szabályokat, részben pedig saját eljárási szabályzatát megsértette az Európai Parlament akkor, amikor a leadott szavazatok közé nem számolta hozzá a tartózkodó szavazatokat. Ugye az a szabály az Európai Unió működéséről szóló szerződés 354. cikke alapján, hogy ilyen helyzetekben az Európai Parlament állásfoglalást akkor tud elfogadni, hogyha azt legalább a leadott szavazatok kétharmada támogatja, és ez egyúttal megfelel az Európai Parlament tagjai többségének. És ugye a magyar kormány azt vitatta, hogy mivel nem számolták bele a tartózkodó szavazatokat a leadott szavazatok közé, ezért részben az eljárási szabályzatát, részben pedig az alapító szerződéseket a parlament megsértette, és kérte az Európai Unió Bíróságától Magyarország, hogy semmisítse meg ezt a bizonyos európai parlamenti állásfoglalást, és a lényeg az, hogy az Európai Unió Bírósága nem adott helyt a magyar kereseti kérelemnek. Az Európában a leadott szavazat fogalma az nincs definiálva, és kétféle gyakorlat alakult ki a kontinensen, a nemzeti parlamenteknél. Akik az angol parlamentarizmust követik, azok az országok, azok nem számítják bele a tartózkodó szavazatokat a leadottak közé. Viszont például Magyarország, aki a német parlamentarizmus alapján fejlődött az alkotmányjogunk, itt hagyományosan bele szokás számítani. Úgyhogy valószínűleg akik a magyar alkotmányjogon nőttek fel, nem fogják érteni, hogy ez az ítélet ez most miért született meg. Viszont azt látni kell, hogy kétféle hagyomány van ebből a szempontból Európában.
Tehát akkor ezt tisztázni kellene, valahogy egyértelműsíteni kellene, hogy mi a szabály?
Az Európai Unió szerződései nem mondják meg, tehát ezt írja a bíróság is, hogy a leadott szavazatot nem definiálja az Európai Unió szerződése. Most a bíróság adott egy definíciót ebben az ítéletben. Ugye innentől kezdve az Európai Unió szintjén szerintem ez a kérdés eldőlt, tehát az angol szász vagy az angol parlamentarizmusból eredő hagyománynak adott elsőbséget.
Milyen következménye lehet ennek az ítéletnek? Ugye a 7-es cikkely szerinti eljárás végül elindult, bár ugye nagyon lassan halad, vagy gyakorlatilag mondhatjuk talán, hogy áll. Ez majd felpörgetheti ez az ítélet?
Ugye ebben a szakaszában, a 7. cikk szerinti eljárásban az Európai Parlamentnek jogi eszközök nem nagyon állnak rendelkezésére már. Politikai eszközei vannak, ezek közül a legfontosabb a nyomásgyakorlás, tehát a folyamatos napirenden tartása az ügynek, részben a politikai kommunikáció szintjén, részben pedig az intézményközi együttműködés szintjén, tehát például a tanács és az Európai Parlament közötti párbeszédben. És nyilván az Európai Parlament erre az ítéletre is támaszkodva, meg a korábbi álláspontjára támaszkodva a tanácsot, amelynek ugye most portugál elnöksége van még e hónap végéig, arra próbálja majd rávenni, hogy vegyen napirendjére a Magyarország ellen indított 7. cikk szerint eljárást, és hozzon valamilyen döntést ebben az ügyben. Ugye itt az politikai szempontok is szerepet játszanak. Nem tartom valószínűnek, hogy ezt az ügyet napirendjére vegye a tanács a közeljövőben. Portugália szerintem már nem akar ezzel foglalkozni júniusban, a következő elnökséget pedig a szlovénok adják, ők szerintem nem fogják napirendre venni. Azt követően viszont Franciaország lesz a tanácsnak a soros elnöke. Ott elképzelhető egyébként, hogy ebben a tekintetben változás lesz, és tárgyalják majd a 7. cikk szerinti eljárást.
Tóth Norbertet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi jogi tanszékének tanszékvezetőjét hallották. Az ELTE állam és jogtudományi kar nemzetközi jogi tanszékének docense szerint viszont az uniós bíróság ítélete nem jelenti azt, hogy a hetes cikk szerinti eljárás érdemben elindul Magyarország ellen. Varga Mónika kérdezte Kende Tamást.
Nem volt meglepő szerintem. Az Európai Parlamentben, az Európai Parlament belső jogi részlege is nyilván kiterjedten előkészítette ezt a szavazást, és egyeztetéseket folytattak a szavazatok számolásának a szabályait illetően, illetve ezzel kapcsolatban egy belső útmutatót is készítettek. Ezt a jogi állásfoglalást öröztették is a parlamentben a szavazás előtt, és ebben az a vélemény fogalmazódott meg, hogy nem kell a többség számításához a tartózkodás igyelembe venni. Ezt a jogi értelmezést erősítette meg most a bíróság döntése.
Mi lehet a gyakorlati következménye ennek a döntésnek? Ugye a hetes cikkely szerinti eljárás már elindult.
Voltak meghallgatások, de az eljárás még nem indult el. Ez egy jogász számára, ez egy fontos különbség. Valójában azt, hogy az eljárás elindításáról a tanács dönthet, ezt a döntést vagy a bizottság, vagy pedig a parlament kezdeményezheti, illetve a tagállamok egy bizonyos része kezdeményezheti. Most ebben az esetben kezdeményezték a döntést, de az eljárás nem indult el 2018. szeptembere óta, és hát attól tartok, hogy ezzel kapcsolatban semmilyen döntés nem fog születni még egy ideig. Ez Magyarországnak semmiképpen nem kedvező, hiszen tulajdonképpen nincs meg a többség a tanácsban arra, hogy döntsenek az eljárás elindításáról, de nincs meg a többség arra se, hogy az eljárás elindításáról döntsenek, és ezért aztán ez a függő jogi helyzet van. Az eljárás kezdeményezték, de nem indították el. Egyfajta Damoklész kardjaként függ Magyarország fölött ez az eljárás. Az eljárás elindítása nem azért várat magára, mert a magyar kormány ezzel kapcsolatban semmiségi eljárást indított a parlamentben, tehát ez a tanácsban azért nem indul el az eljárás, mert nincs meg a többség, és szerintem ettől nem lesz meg inkább a többség. Ez egy politikai győzelem, a fogalmazunk úgy a másik oldalnak, akárki is az, és bizonyos értelemben egy politikai vereség a magyar kormánynak.
Minősített többség kell az eljárás elindításához?
4/5 többség kellene az elindításához az eljárásnak.
Kende Tamást, az ELTE állam és jogtudományi kar nemzetközi jogi tanszékének docensét hallották.
Brüsszeli hét.
Az Inforádió Európai Uniós hír és háttérműsora.
Meg kell szüntetni a tagállami vétó lehetőségét az Európai Unió külpolitikai döntéshozatalában, jelentette ki a héten a német külügyminiszter, miután Magyarország az utóbbi időben többször is blokkolta az EU külpolitikai nyilatkozatait. Az Európai Tanács elnöke viszont óvatosságra intett. Varga Mónika összeállításában két magyar politikai elemző értékel.
A kormányfő 9. szamizdat elnevezésű közleményében azt írta, véget kell vetni annak a brüsszeli gyakorlatnak, amely nyilatkozatok fabrikálásában és lobogtatásában merül ki. Ideje volna, hogy végre Európa valódi vezetői, a külpolitika valódi formálói, vagyis az állam és kormányfők kézbe vegyék a nagy stratégiai kérdéseket, hangsúlyozta.
Ez egy üzenet a magyarországi választók számára is, hogy ők potenciálisan el tudnának képzelni egy olyan vezetést, amelyik az EU külpolitikáját tekintve együttműködőbb Németországgal, illetve az Európai Unió többségével.
Pulai András, a Publikus Intézet stratégiai igazgatója szerint a nyilatkozat üzenet Magyarországnak, emellett német belpolitikai célokat is szolgál.
Figyelme véve azt, hogy az EU-ban egy ilyen folyamatnak a keresztülvitele azért az nem fél év, 2-3 év is lehet, és figyelme véve, hogy egyébként a német külpolitika ezt az EU csatornákon befelé már többször jelezte, akkor sem is van Magyarországra utalva. Ebből azt a következtetést vontam le, hogy Németország úgy tűnik, hogy akkor aktív szerepet akar játszani a választásokig, vagy a német választások előtt is ebben a kérdésben.
Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője azonban úgy látja, ez csak egy újabb csörte a több Európa és az erősebb nemzetállamot akarók harcában.
A német politikai elit a több Európában gondolkodik, és a tekintetben erősebb Európában gondolkodik, hogy Európát mint entitást akarják megerősíteni, míg ezzel szemben állnak a másik oldalon azok a politikusok, közöttük a magyar miniszterelnök, akiket szuverenistának szokás nevezni, akik azt mondják, hogy erős Európára van szükség, de az erős Európát erős nemzetállamok alkotják, és ezeknek az erős nemzetállamoknak az erejének az egyik biztosítéka az, hogy az Európai Uniós külpolitika az állam és kormányfők teljes egyetértésében formálódjon ki, és ne valamiféle uniós bürokraták alakítsák azt.
Charles Michel, az Európai Tanács elnöke óvatosságra intett a vétó eltörlésével kapcsolatban. Korábban egyébként Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is felvetette, hogy bizonyos kérdésekben legyen elég a minősített többség.
Továbbra is a közös külpolitikáról, méghozzá a vétók tükrében. Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét kérdezem. Van-e közös külpolitikája az Európai Uniónak?
Névleg van, gyakorlatilag viszont nincsen. Ugye valahogy az egész külpolitika, közös külpolitika és kül és tegyük hozzá biztonságpolitika is úgy épül fel, hogy az Európai Unió is. Ez egy folyamat. És ennek a folyamatnak a legelején tartunk. Történelmi léptékben még az első, még tulajdonképpen a serdülőkort sem értük el, valahogy a gyerekkorban lehet az Európai Közös Kül- és Biztonságpolitika. És ebben szerintem semmi rossz nincs. Észre kell venni azt, hogy fejlődik a gyerek, de ez a fejlődés természetesen nem képes lépést tartani a világnak a kihívásaival, a világ szavával.
De ugyanakkor van egy közös külügyi főképviselői már régóta, lényegében ő is az Európai Bizottság tagja. Némileg már az elmúlt időszakokban és az elmúlt ciklusokban kiemelkedett a többi biztos közül.
Igen, ugye azt látni kell, hogy korábban, amikor ugye megpróbáltak sokan értelmezni, hogy most ki is ő a rendszerben, hiszen két kalapja van. Egyszerre tagja az Európai Bizottságnak, és egyszerre az Európai Külügyi Szolgálatnak tulajdonképpen a vezetője, úgy tetszik, hogy az Európai Unió külügyminisztere. De a külügyminisztert azt idézőjelbe kell tenni természetesen, hiszen a tagállamoknak vannak külügyminiszterei, ő legfeljebb arra szorítkozhat, hogy ő előterjeszt, tehát ő javaslatokat tehet, illetve képviseli azt nemzetközi szinten, amiben a tagállamok megállapodtak. És itt érkezünk el arra a pontra, hogy mit tud képviselni egy Josep Borrell, ugye, aki a külügyi biztonságpolitikai főképviselő, amikor ugye van 27 tagállam, 27 különböző háttérrel, történelmi hagyományokkal, kulturális hagyományokkal, stb. Speciális kapcsolatrendszerrel, attól függően, hogy a világ melyik részéről beszélünk. Ez gyakran a legkisebb közös nevezőt eredményezi, különösen úgy, ugye, hogy az egyhangúság elve a külpolitikai döntésekben a mai napig meghatározó.
Mi az oka ennek egyébként, hogy ezen a téren az összes tagállamnak egyet kell értenie, csak úgy lehet különböző dolgokat képviselni, vagy elfogadni?
Igen, azt hiszem, hogy messze nem olyan evidens, ugye nyilvánvalóan az, hogy valaki feladja ebben a saját külpolitikáját, a saját külbiztonságpolitikáját, hiszen ez tulajdonképpen egyidős az államokkal. Tehát én úgy gondolom, hogy ez teljesen természetes, hogyha egyáltalán el fog érni az európai együttműködés, az európai integráció folyamata egy olyan szintre, amikor tulajdonképpen kialakul egy föderális Európa, hogy nevezzük bárminek, ha egyáltalán hangsúlyozom, mert ez nem a következő 20-30 évben lesz, akkor szerintem a külügyi biztonságpolitika valószínűleg ennek a sornak a végén lesz. Ami természetes is, hiszen ez adja sokszor ez a tagállamoknak, az országok, nemzeteknek identitásának a része. Egy kicsit úgy néz ki, mintha ha megszűnnének mondjuk a futballban, jön a futball Európa bajnokság, talán jó a hasonlat, a nemzeti válogatott. Ugye valamennyien sajnálnánk, a nemzeti válogatottak megszűnnének, mert ezek színezetet adnak. Sokkal érdekesebb, hogy egy európai válogatott futnak ki a gyepre, hiszen akkor eleve a lehetőségek is csökkennének. Szóval a tagállamok számára nagyon fontos tényező van, szóval ne felejtsük el, a külpolitika nem önmagában áll, a külpolitika egy eszköz, ami általában nyilván a belpolitikát az államoknak, a kormányoknak a politikát, általános politikáit próbálja megvalósítani.
Tavasszal elkezdődött egy konferencia sorozat is Európa jövőjével összefüggésben. Nem kellene megvárni ennek a konferencia sorozatnak a végét, hogy egyáltalán az emberek milyen típusú Európát akarnak, mert nem függ ez ettől adott esetben a közös külpolitika, hogy egy egységes, konfederatív Európát képzelnek el az emberek, vagy pedig nemzetállamokra alapuló. Nincs a kettő közt összefüggés?
Természetesen van, és ez egyébként szerintem egy jó takarózás is, egy jó hivatkozási alap is. Ugye, amikor például az Európai Tanácsi elnöke Charles Michelt megkérdezi bármiről, hogy formáljon véleményt, alakítson ki véleményt, akkor most arra mutogat mindig, hogy várjuk meg ezt az Európa Jövő konferenciáját. Tehát arra jó az, hogy Európa Jövő konferencia, hogy egyébként önálló gondolatokkal nem rendelkező, vagy önálló gondolatoknak hiánylévő politikusok ezzel takarózzanak. De tulajdonképpen az Európai Jövő konferenciának igen, ez egy releváns kérdés, amit föl kell majd tenni, de azt is látni kell, hogy ezt nem az emberek fogják eldönteni, hanem az államok fogják eldönteni, a kormányok fogják eldönteni. Nem kizárható az, hogy ez az Európai Jövőjéről szóló konferenciának az eredménye lesz egyfajta szerződési módosítás, amitől mindenki ezenkedik, de a tény és való, hogy a külpolitikai téren a nemzeti egyhangúság elvét, tehát a vétójog feladását csak a szerződéssel, jellemzően a szerződés módosításával lehet elérni, illetve van egy pár terület, ahol három fő területről van szó, ahol egyébként elképzelhető az is, hogy nem kell a szerződést módosítani annak érdekében, hogy a külügyminiszterek átérjenek a miniszter többségi szavazásokra, és ilyenek például lehetnek, hangsúlyozom. És van egy Európai Bizottság javaslat erről 3 éve, ez gyakran elfelejtjük, hogy ott van az asztalon, csak a tagállamok betették a fiókjukba. Ilyen lehet egyébként harmadik országokkal kapcsolatos szankciók ügyében, amikor az Európai Uniónak állást kell foglalni a nemzetközi szintéren, például az ENSZ-ben emberi jogi kérdéseket illetően, vagy pedig majd polgári missziót kell gyorsan tető alá hozni. Tehát ez a 3 terület, ahol az Európai Bizottság már javasolta azt, hogy a tagállamok adják fel a nemzeti védőjogokat. Mai napig nem történt semmi, és ezért nem csak Magyarország, vagy milyen más országnak idézően mondom, ha nem bűne, nyilván idézőjelbe teszem, a legtöbb tagállam egyszerűen úgy érzi, hogy ezeken a területeken túl erős lépés lenne most lemondani a nemzeti szuverenitásnak erről a szeletéről.
Ugye te is említetted Magyarországot, amely többször is emelt vétót különböző közös európai nyilatkozatokkal összefüggésben, de más nyugat-európai ország, például Hollandia is tette ezt a Nyugat-Balkánnal összefüggésben. Heiko Maas német külügyminiszter pedig azt mondta, hogy amire már szintén te is utaltál, hogy nem feltétlenül lenne fontos 27 tagállamnak elfogadnia egy ilyen közös nyilatkozatot, de inkább ennek az utóbbira térnék rá. Mi az értelme egyáltalán? A közös külpolitika az különböző nyilatkozatokban, deklarációkban merül ki? Nem lehet ennél sokkal több?
A közös külpolitika természetesen több ennél, de a közös külpolitika mind annyira működik, amennyi a tagállamok engedik. Arra gondolok igazából, hogy igen, a nyilatkozatoknak, a közleményeknek nagyon is van szerepük. Azok által pozícionálják az Európai Uniót, tehát nem csak arról van szó, hogy elfogadnak ilyen kötelező nyilatkozatokat, és azokat egyeztetik, és nagy nehezen kijön valami. Az, hogy az Európai Unió állást foglal le, EU 27 tagállamáról van szó, ne felejtsük el, az, hogy konszenzusosan állást foglal le egy kérdésben vagy sem, annak igenis van jelentősége, és az onnan tudom, hogy Izrael, Kína számára sem mindegy, hogy az Európai Unió elfogad-e egy kritikus nyilatkozatot vagy sem. Tehát, hogyha ezt a két nevezzük ki fontos külpolitikai szereplőt, meg Oroszországot is tegyük hozzá, érdekli, egyetlen nem hagyja közömbösen azt, hogy az Európai Unió elfogad egy nyilatkozatot vagy sem, akkor úgy gondolom azért, hogy a nyilatkozatok jelentőségének van jelentősége. Az ő szemükben vannak, az Európai Unió számára mi lenne. De az tény és való, hogyha kimerül abban az Európai Unió közös külpolitikája, hogy nyilatkozatokat ad ki, akkor előbb-utóbb természetesen komolytalanak tekintik. Ezért mondom azt, hogy a külpolitika, ahogy korábban is mondtam, csak egy eszköze annak, hogy egy blokk, mint az Európai Unió jelen esetben elérje a céljait. A probléma az igazából, hogy a strukturálisan az Európai Unió nem alkalmas arra jelenlegi helyzetében, amire egy tagállam alkalmas, ugyanis a tagállam a külpolitikáját be tudja sorolni más érdekei mellé, sokkal jobban egymás mellé tudja rendelni a gazdasági érdekeket, a kereskedelmi érdekeket, a humanitárius érdekeket, stb. Az Európai Unióban mindenre külön mechanizmus van, mindenre külön szavazási rendszer van. De látjuk a külpolitikai kérdésekben egyhangúság van, viszont a belső piacot érintő ügyekben minősített többségi döntés van.
Említettél egy konkrét példát Kínával összefüggésben, hogyha mondjuk az Európai Unió elfogad Hongkong szuverenitásával, vagy az ujgúrokkal összefüggésben egy-egy nyilatkozatot, akkor mi van? Megváltozik Kína politikája? Megváltozott Kína politikája?
Igen, megváltozott. Megmondom miért. Mert ugye Kína láthatóan rendkívül agresszíven reagál ezekre a dolgokra, és gyűlöli, ha kioktatják, ezzel az Európai Unió jelzi számára, hogy nincsenek rendjén a dolgok. A mai helyzetben ott tartunk, hogyha miután Kína így reagál a dolgokra, hogyha az Európai Unió nem foglalna állást, akkor azt a kínaiak természetesen úgy értékelnék, az alávetettségnek érdekelnék. És azt, hogy az Európai Unió nem kíván ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. De ugye említettem, Kínát nagyon is zavarja azt, hogy az Európai Unió elfogja nyilatkozatokat. Miért? Milyen jelentősége lehet ennek? Az, hogyha az Európai Unió állásfoglal valamiről, ráadásul ezt az Egyesült Államokkal, Kanadával, Japánnal és másokkal teszi, aznak igenis van nemzetközi hatálható ereje, nincs kényszerítő ereje. Nem fogunk hadsereget küldeni a kínaiakra. Viszont megmozgat más dolgokat is, ez egyik része. Tehát az egyik van egy külső vonatkozás ennek, és van egy belső vonatkozás, és ne felejtsük el, attól kezdve, hogy az EU-27-ek kiadnak egy közös nyilatkozatot valamiről, az őket is kell morálisan és jogilag is köti bizonyos dolgokra. Bizonyos dolgokat nem csinálhatnak meg, bizonyos dolgokat nem megcsinálnak. Tehát én úgy gondolom, hogy igenis fontos az, hogy az Európai Unió megnyilvánuljon a Hongkong kérdésében. 1997-ben, amikor Hongkong átkerült Kínához, tettek egy megállapodást, ami Hongkongnak autonómiát adott, egy ország, két rendszer. Kína ezt módszeresen felszámolja. Én úgy gondolom, hogy ha van olyan púlusa a világnak, aminek ezt szóvá kell tenni, az pontosan az Európai Unió. Gondoljunk vissza a saját történelmünkre, 56-ra, meg a korábbi időszakra is, hogy ugyan hányszor a nyugattal vitatkoztunk azért, mert hogy nem léptek fel kellő hatállyal, hogy nem bírálták azokat az akkori szocialista rendszereket, kommunista rendszereket. Az Európai Unió tulajdonképpen részben ezt csinálja most. De ezzel hatást fejti Kínára, meg Kína is érzi, hogy nem tehet meg mindent, és még egy dolgot szeretnék elmondani, mert nagyon fontos. Ha az Európai Unió végre képes lesz a különböző, most pillanatnyilag össze nem érő dolgokat összerakni egymás mellé, kereskedelempolitika, gazdaságpolitika, már is megnő az érdekérvényesítő képessége Kínával szemben, csak a külpolitika ebben a dologban még elenyésző is valahol. Az EU már most teszi a lépéseket, amelyel a kínaiakat arra készteti, hogy mikor az első piacra lépnek, akkor ne tudjanak például szponzorálni, ne tudjanak szubvenciókkal agyon támogatni kínai vállalatokat, annak érdekében, hogy ők viszont lenyomják a pályáról az európai cégeket. Tehát az igenis van hatása az Európai Uniónak, mint gondolom Kínára. Ez nem látványos, nem abban nyilvánul meg, hogy Kína valamikor visszahozza magát. De az Egyesült Államok és Kína és az Európai Unió összefog egymással, akkor Kínának sokkal nehezebb dolga lesz gyakorlatilag ezt a játékot játszani, vagy most is mivel, hogy nagyon jól meg tudja osztani a különböző tagállamokat, az egész Európai Uniót is.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!